Beszélgető partnerem Kozma Anett, aki most ért haza Amerikából. Arról kérdezem, hogy hogy került ki, miért ment Amerikába és mennyi időt töltött ott.
3 hónapot töltöttem Amerikában. Minden évben kap az Evangélikus Hittudományi Egyetem egy meghívó levelet az amerikai evangélikus egyháztól. Május 18-án utaztam Amerikába. Chicagóban volt egy 3 napos találkozó a nemzetközi csapattal. Általában 2-3 fő mehet egy országból, de most én mentem egyedül Magyarországról.
Tanulni mentél?
Nem tanulni, hanem gyerekeket táboroztatni. 11 hetet töltöttem Minnesota államban, és minden héten 120 gyereket táboroztattunk egy 30 fős vezetői csapattal. A táboroztatás lényege, hogy a gyerek jól érezze magát, és általában 80%-a játék volt. Minden hétnek a témája az imádkozás volt, és minden napnak volt egy témája, megbocsátás, vagy kérés, mit kérünk Istentől, és ezekről volt egy ige a kis csoportban, és hát beszélgetés.
Mennyire éreztél fogékonyságot az amerikai gyerekeken a keresztény témák iránt?
A történetek mindig tetszettek nekik, imádkozásról, vagy megbocsátásról, vagy szeretetről szóltak a színdarabok, és talán ezek maradtak meg a gyerekekben leginkább. És volt egy fő színdarab, amikor a vezetők beöltöztek különböző, hát inkább bohóc ruhákba, előadtak egy színdarabot, ami a megbocsátásról szólt, és hogy a világban milyen bűnök vannak, hogy az emberek vétkeznek egymás ellen, megbántják egymást, de jön végül Krisztus, aki felemeli és megbocsát nekik. Mindenki kap ott egy szeget a végén, amit belehelyeztünk a tenyerükbe, és ez szimbolizálta Krisztusnak a keresztjét, hogy mi is bevertük azt a szeget.
Említetted beszélgetésünk legelején a felkészítő tábort. Itt úgy tudom, voltak kalandjaid is.
Igen, minden nemzetközi vezetőnek volt felkészítő hét. A sátor felállításától kezdve a kenu praktikákig mindent meg kellett tanulni, és hát volt olyan, hogy a sátor felállítását gyakorolni kellett a városban, például mosodában kellett felállítani a sátrat időre, vagy éppen háztetőre, kisebb háznak a tetejére kellett fölmenni és ott felállítani, vagy parkolóba, éppen ahol jött.
És miért fontos egy táborvezetőnek tudni azt, hogyan kell háztetőn felállítani egy sátrat?
Hát ez már csak a verseny szempontjából volt fontos, mert beosztottak minket több csoportra, a vezetőket, és hát ki az, aki a legextrémebb helyeken fel tudja állítani a sátrat. Persze a gyerekekkel nem háztetőkön állítottunk sátrat, hanem csak az erdőben, de hát ez már csak a mi szórakozásunkra ment. És a kenuzásról meg azt kell tudni, hogy nagyon sok tó van Minnesotában, 10 000 tó. A gyerekek 90%-a tud úszni, kenúzni, és nagyon szeretik a vizet. És hát én a legelején megmondtam, hogy nem nagyon tudok úszni, és eléggé félek a mély vízben. De ők közölték velem, hogy hát muszáj lesz megtanulnom valamilyen szinten ezeket a dolgokat. És hát egyik reggel, amikor volt ez az oktatás, akkor mindenkinek fel kellett venni a mentőmellényt, beültünk a kenuba, és hát a vezető közölte, hogy most akkor azt gyakoroljuk, hogyan kell kiborulni a kenuból. Mert hát, ha a gyerekkel be kell menni, és kiborulunk, akkor mit kell tenni? Persze én nagyon nehezen álltam erre rá, és vagy 10 percig könyörögtek, amíg én azt mondtam, hogy na jó, hát egyszer élünk, és akkor kiborultam a kenuból. Ez persze nem volt elég, közölték, hogy vissza is kell szállni, a kenu tele volt vízzel, és hát ki kellett hajózni, vagy hát ki kellett így menni a kenu a partra. Hát meg, még élek, itt vagyok, úgyhogy ez is sikerült. És igazából ez azért volt jó, hogy begyakoroljuk, hogy a gyerekekkel mit kell csinálni, ha kenuzni megyünk, mit kell csinálni, ha éjszakai táborozásra megyünk az erdőbe.
Nem volt olyan pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy világgá mész?
De volt. Főleg az első 3 hétben azt mondtam, hogy hazamegyek, mert ez annyira nehéz. Hát főleg a felkészítő hét volt nehéz, először egy mukot nem értettem belőle, de aztán nem tudom, milyen csoda folytán, mégiscsak valahogyan ebbe belerázódtam, és muszáj volt, egyszerűen kényszer helyzet volt, hogy megértsem azt, ami ott megy. Meg azért is, hogy más emberek, teljesen más kultúra, más szokások. Nehéz volt ezt megszokni Magyarország után.
Mi a véleményed az amerikai fiatalokról?
Nagyon lazák, és nagyon gazdagok.
És ez pozitív vagy negatív hatással van rájuk?
Szerintem negatív hatással, mert mi magyarok, én úgy gondolom, hogy tudjuk, mit jelent az, hogy megszenvedni egy dologért, vagy egy ajándékért. Náluk meg ez szinte könnyű, amit meg akarnak kapni, azt megkapják. És úgy érzem, hogy ilyen helyzetekben ők nem is érzik annyira, hogy mit jelent az, hogy megdolgozni valamiért.
Volt-e konfliktusod mentalitás miatt az amerikai fiatalokkal?
Volt egy vezető, egy lány, aki mindig megmondta nekem, hogy na most ezt csinálod, te azt csinálod, te amazt csinálod, és akkor már nagyon mérges voltam, hogy hát ő nem az én főnököm, ugyanolyan vezető és ugyanolyan beosztásban van, mint én, de hát ő mégis játszotta nekem a főnökösdit. Gondolom azért, mert hát látta, hogy én nemzetközi vagyok, és nekem meg lehet mondani. És ráadásul fiatalabb is volt tőlem pár éve, és először ez így bántotta az én öntudatomat, és rosszul esett. Az első pár hétben ez még nehezebb volt, mert nem találtam az angol szavakat rá, hogy most én hogy mondjam meg a magamét neki. Aztán persze volt olyan, amikor én ezt leírtam egy papírra, és eldöntöttem, hogy na hát most, ha megint szól nekem, akkor most én jól megmondom a magamét. Aztán mindig elment a mérkem, mire oda jutottunk, és aztán ez volt a bölcsebb. És hála az úrnak nem is vitatkoztam így senkivel. És Isten nagyon sok alázatra megtanított.
Akkor végeredményben nem bántad meg?
Nem bántam meg. Nehéz volt az eleje, de a vége annál jobb volt. Legalább 3-4 városba is eljutottam, és a nemzetközi vezetőkkel ismét találkoztam Chicagóban az utolsó 5 napra. Volt eszmecsere, volt kirándulás, volt nagyon sok beszélgetés. A legnagyobb és legjobb barátságok alakultak ki, és nagyon nehezen váltunk el, mert mindenki nagyon komoly hívő volt, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Nagyon sokat beszélgettünk egymás szokásairól, kultúráról, és ez nagyon jó volt.
Az egyik afrikai úgy tudom meg is kérte a kezedet.
Ó, hát ez nagyon vicces volt. Igazából nem tudom, valószínűleg Afrikában ez ilyen könnyen megy. Csak úgy 8 nap ismeretség után azt mondják, hogy hát légy a feleségem. Csak mondtam, hogy bocsánat, de nem. Hát nem óhajtok elmenni Afrikába. És hát úgy éreztem, hogy kicsit sértésnek is vette. Barátaim viccesen mondták, hogy hát te nem vagy normális, Kamerunnak még jó foci csapata is van. De hát csak a foci csapatáért nem mondhatok igen.
Kozma Anettel eddig arról beszélgettünk, hogy milyen vicces és nehéz helyzeteket élt át Amerikában, most pedig a véleménye érdekel. Liberálisnak vagy konzervatívnak tartja az amerikai keresztényeket?
Az én gyülekezetemben, Répcelakon van egy amerikai házaspár, misszionáriusok. Sajnos most októberben mennek már haza, de őket, mint nagyon komoly konzervatív keresztényeket ismertem meg, és így is mentem ki Amerikába, hogy bizonyára a táborokba kerülök, ott is ilyenek lesznek a vezetők. Sajnos nagyot kellett csalódnom, mert a vezetői csapat legnagyobb része 19-20 éves fiatalokból állt, és ők liberálisnak vallották magukat. Sajnos előjött a homoszexualitás, vagy az abortusz kérdése, ami önmagában véve egy nagyon nehéz téma, és ők azt mondták, hogy a homoszexualitás jó, az abortusz jó, hát majd egy nő eldönti, hogy meg akarja tartani a gyerekét, vagy nem, hát hadd döntse már elő. Két fiú szereti egymást, vagy két lány, akkor hadd legyenek már boldogok. Én ezzel nem értettem egyet, és nagyon szomorú voltam, amikor ezt hallottam, és mondtam nekik igéket a Bibliából, de ők teljesen máshogy magyarázták ezeket, és máshogy gondolták, és hát a végén már teljesen kilátástalannak láttam a vitákat.
Találkoztál-e olyan gyerekkel, aki homoszexuális családban élt?
Sajnos igen. Nagyon megdöbbentő volt a tapasztalatom, mert volt egy kislány, kiderült, hogy két anyukája van, tehát két nővel él együtt, és a kislány örökbefogadott gyerek volt, és látszott az egész viselkedésén, az egész mentalitásán a gyereknek, hogy nem normális ez a családi élet, hogy a nők élnek. És az abból derült, hogy volt egy játék, amikor a gyerekek leültek egy körbe, az egyik gyerek beállt középre, oda kellett menni az egyik gyerekhez, akit ő kiválasztott, és azt kellett mondani, hogy édesem, hogyha szeretsz, akkor mosolyogjál, és ha a gyerek visszamosolygott a másikra, akkor helyet cseréltek, de ha megállta, hogy nem mosolyog, persze ezt viccesen adták elő, ha megállta, hogy nem mosolyog, akkor újra oda kellett menni egy másik gyerekhez. Kislány oda ment több lányhoz, próbálták a gyerekek megállni, nem mosolyognak, és már vagy a harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom, ötödik gyerek után mondtam neki, hogy menjen oda a vezetőhöz, aki egy fiú volt a Matthez, mert hát ő mindig mosolygott a Matt, és mondta, hogy menj oda a Matthewhoz, majd ő biztos mosolyogni fog, és hát mondta, hogy jaj, nem, hát ő fiú, ő hozzá nem megyek oda. És hát először nem is értettem, hogy miért mondja ezt, hogy hát jaj, hát az milyen ciki, hogy egy fiúhoz oda menni. De aztán, amikor megláttam a két anyukáját, akkor értettem. A másik pedig egy, szintén egy kislány volt, kinek viszont két apukája volt. És hát én hiába mondtam ennek a lánynak, hogy ez mennyire egészségtelen és nem jó dolog, de hát ő azt válaszolta, hogy de milyen jó, hogy valaki gondot visel róla, és nem egy áruházban kell felnőnie, vagy nem az utcán éheznie, vagy nem tették ki éppen az utcára meghalni, hanem örökbe fogadta két férfi vagy két nő.
Van-e olyan ige, ami ezt az amerikai nyarat idézi fel számodra?
Mindenképpen az a rövid mondat, hogy szüntelenül imádkozzatok. Egyrészt nagyon sokat imádkoztam Amerikában, mivel egyedül voltam a táborban magyar. Kicsit egyedül is éreztem magam, mert hát körülöttem mindenki amerikai volt, nem is hallottam egy magyar szót sem. Csak az imádkozás volt, ami magyarul volt, meg ha hetente beszéltem negyed órát a szüleimmel. Nagyon sokat tanultam az imádságról, az imádkozásról, az imádság erejéről, és az életemben is többször tapasztaltam, hogy mekkora az imádság ereje. És nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyire jó együtt imádkozni. És az utolsó nap Chicagóban minden nemzetközi a saját nyelvén imádkozott az imaközösségben. Hát az valami elmondhatatlan élmény. Nem tudom, hogy mit mondott a tajvani lány, nem tudom, hogy mit imádkozott az afrikai fiú, nem tudom, hogy mit imádkozott a madagaszkári lány, vagy az ausztrál fiú, de mindenképpen hatalmas ereje volt. Nagyon nagy ereje volt annak.